Isten beszédében olvashatjuk, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 135. Zsoltárunk első versét olvassuk, magasztaljuk Urunkat ezzel a Zsoltárral. 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Urunkat. E Zsoltár második, harmadik, negyedik és 12. verseinek éneklésével. Második, harmadik, negyedik és 12. verseit énekeljük, tehát a második így kezdődik: dicsérjétek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevét.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt az élő Isten szavára, amely most Ézsaiás próféta könyvéből hangzik hozzánk, az 53. fejezetből. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem megtartói cselekvői is. Most a helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban szavára. Úrunk Istenünk, szoktuk énekelni a dicséretet, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. De vajon igazán látjuk-e, hogy hol is tartunk mi, hogy hol járunk, hogy milyen irányba megyünk mi, hogy mi lesz a cselekedeteinknek a következménye? Vajon tudjuk-e igazából, hogy mi vár ránk, hogyha úgy megyünk tovább, ahogyan eddig. Urunk, most azért imádkozunk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, hogy mindegyikünk számára ez világossá válhasson. hogy megláthassuk, hogy hol is vagyunk mi, hogy megérthessük, hogy te hogyan gondolkozol rólunk. Urunk Istenünk, a te világosságodért könyörgünk, hogy hadd állhassunk abba bele egészen, és ebben a világosságban tudjuk szemlélni az életünket is, szeretteink életét is, az eseményeket, melyek bennünket érnek, és mindazt, ami körülöttünk történik. Szent lelkedért fohászkodunk, Urunk, hogy általa légy itt közöttünk, és áld meg így ígédet, igét hirdetését, hogy ezekre a kérdésekre választ kaphassunk. És aztán mindegyikünk megértve, amit te akarsz mondani most nekünk ezen az Isten tiszteleten, tudjuk megtenni a szükséges lépéseket. Igent mondva neked arra, amit ezen az Isten tiszteleten mondani akarsz nekünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és légy így velünk, most ezen a délelőttön kegyelmedből. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 173. dicséretünket énekeljük. 173. énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Lelkünk, testünk Istenéi, az ő tiszteletére.
Isten igéjét ezen a mai Isten tiszteleten két helyről szeretném felolvasni. Először is Máté evangéliuma 26. fejezetéből a 14. és 15. verszakokat. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A másik ige szakasz Lukács evangéliuma 23. fejezetéből való, a 33. verszak. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal felől. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, a megfeszített Jézus csak néhány szót mondott el a kereszten. Ha összeszámoljuk, akkor ez szám szerint 7. 7 szót mondott el a kereszten, és amit nem mondott el ő szavakban, azt némán is hirdeti, és prédikálja számunkra a kereszt. Éppen ezért fontos, hogy ne csak a fülünket, hanem az eszünket is nyissuk meg a kereszt üzenete előtt. Számomra az a legmegrázóbb, hogy a kereszt leleplezte az embert, de ugyanakkor leleplezte az Istent is. A kereszt bemutatta, hogy kicsoda valójában az ember. Milyen tulajdonságai, milyen jellemvonásai vannak. A kereszt lerántotta a leplet az emberről, és megmutatta, hogy mi lakozik az ő szívében. De ugyanígy bemutatta az Istent is. Hogy milyen és mekkora az Isten kegyelme, hogy milyen és mekkora az Isten szeretete, irgalma, hatalma, semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kereszt. Jézus Krisztus keresztje az egyetlen találkozási pont, ahol az Isten és az ember közösségbe kerülhet egymással. A kereszt leleplezte azt, hogy mit ér az embernek az Isten, és mit ér az Istennek az ember. Ma a Szentlélek segítségével erről szeretnék szólni. Mit ér az embernek az Isten, és mit ér az Istennek az ember? Nézzük meg az elsőt. Mit ér az Isten az embernek? Úgy vélem, akár a múltat tekintjük, akár a jövőbe nézünk, megállapíthatjuk, hogy az ember sohasem viselkedett valami barátságos módon az Istennel. Mindig csak egy törpe kisebbség hitt igazán az Istenben. A világ nagyobb része ma is pogány. De még az Isten hívő kisebbik részről sem mondhatunk igazán túl sok jót. Mi, akik kereszténynek tartjuk magunkat, hányszor és hányszor vagyunk képmutatóak, hányszor és hányszor vagyunk Urunk iránt engedetlenek, hűtlenek, kételkedők. Úgy gondolom, kereszténységünk gyakran nem áll másban, mint abban, hogy az anyakönyvbe be vagyunk írva. Ézsaiás próféta egyszer azt mondta, illetve az Isten azt mondta Ézsaiás prófétán keresztül az ő választott népének, csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztottál engem. Új szövetségi népéhez pedig már az apostoli korban így kellett szólni az Istennek. Mivel langyos vagy, sem meleg, sem hideg, ezért kiköplek téged az én számból. Tudjátok, megfigyeltem, látogatva az embereket, a családokat, a hittanosokat, azoknak a szüleivel beszélgetve, azok az emberek, akik még nem jártak a templomba, azok az emberek, akik még soha nem hallottak az Isten igéjéről, nemhogy nem kíváncsiak az Istenre, hanem ellenségesen viseltetnek Isten iránt. Vádolják az Istent. Elítélőleg beszélnek az Istenről. Több család mondta már nekem, hogy ha Isten valóban olyan jó lenne, akkor miért történik ennyi szörnyűség a világban? Erre feleljen meg nekem, tiszteletes Úr. Erre mindig azt szoktam mondani, ugye valamit kell felelni, azt szoktam mondani, hogy jogos ez a kérdés. Teljesen jogos ez a kérdés. De ezt a kérdést egy másik kérdés megelőzi. Tudod-e, hogy kicsoda az az Isten, akit te vádolsz? Tudod-e, hogy ki az az Isten, akit te elítélsz? Tudod-e, hogy milyen ez az Isten, aki fölött tálcát törsz? Hallottad-e már az ő igéjét? Tudod-e, hogy mit mondott neked magáról? Hogy mit ígért az őt szeretőknek és az őt nem szeretőknek? Tudod-e azt, hogy a mindenható Istennek terve és célja van a világgal, és a te életeddel is? Beszéltél-e már vele erről? Elmondtad-e már neki kételjeidet, bizonytalanságaidat, kétségeidet? Nem. Általában ez szokott lenni a felelet. Akkor miért vádolod őt? Azért, ami nem is illeti őt. Az Úr azt akarja, hogy éljünk. Ő azt szeretné, hogyha boldogok lennénk, hogyha tisztán, békességben élhetnénk, az ő dicsőségére. Az ember ezt nem akarja. Az ember a maga dicsőségét keresi. A maga hasznát, a maga érdekeit, a maga kényelmét és boldogulását nézi. Az ember a maga ura és főpapja akar lenni egy személyben. Nincs szüksége Istenre, nincs szüksége kegyelemre, hitre, megváltóra, Isten országára. Csak a saját egyéni boldogulásáért küzd. Azt hiszem, túl enyhe az a kifejezés, amikor úgy fogalmazunk, hogy az ember nem viseltetik barátságos módon az Isten iránt. Nemhogy nem viseltetik barátságos módon, egyenesen az ellensége. Az emberek hidegek és rosszak az Istennel szemben. De tudjátok, Jézus eljövetelével minden megváltozott. Jézusban a mindenható Isten emberré lett. Ahogy a Filippi levélben olvassuk, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és az emberekhez lett hasonlóvá. Ilyen módon az Isten kiszolgáltatta magát nekünk, embereknek. Az emberré lett Istennel ugyanazt megtehette, és ma is megteheti az ember, mint bármelyik más emberrel. És hogy mire képes az ember, hadd mondjam, többeszám első szemébe, hogy mi mire vagyunk képesek, mire voltunk képesek, azt tudjuk. Jézus Krisztus 3 évig munkálkodott nyilvánosan. Minden szavával, minden gyógyításával, minden csodatételével nyilvánvalóvá akarta tenni ebben a világban az Isten szeretetét. És mégis milyen különös. Minél inkább megjelentette magát az Atyában, annál indulatosabban, annál agresszívebben fordult ellene az ember. Végül nagypénteken leplezetlenül kimutatódott, hogy mi lakozik az ember szívében. Mihelyt megragadhatták kezükkel, puszta kezükkel az emberek Jézust, azon nyomban durván és kegyetlenül legyilkolták őt. A későbbiekben Júdás alakja vált leginkább a megvetés tárgyává. Júdás elárulta az ő mesterét, 30 ezüstért, ez egy rabszolgának volt az ára. Júdásnak Jézus ennyit jelentett. De mi van azokkal, akik megköpdösték, kigúnyolták, kikacagták, pofonverték, ostorral elverték Jézus Krisztust? Ők még annyit sem kaptak, mint Júdás. Azt mondom, testvérek, hogy ne ítélkezzünk Júdás és az akkori rómaiak fölött, illetve zsidók fölött, hanem tegyük föl magunknak a kérdést. Mit ér nekünk Jézus? Milyen szerepet játszik ő a mi életünkben? Mennyire vesszük őt komolyan? Fontos-e az ő véleménye? Fontos az, hogy mit akar nekünk mondani, vagy pedig nem? Mennyire merünk megbízni Jézus Krisztusban? Mit ér nekünk Jézus? Ha komolyan elgondolkozunk ezen a kérdésen, akkor őszinte alázattal és szégyenkezéssel hajthatjuk meg a fejünket a kereszt előtt. Mert sem áldozatkészségünk, sem buzgóságunk nem bizonyítja azt, hogy számunkra az Isten többet jelentene, mint azoknak az embereknek ott akkor nagypénteken. Miközben mi mindent elvárunk az Istentől, aközben gyakran még arra se vagyunk képesek, hogy eljöjjünk ide a templomba, és meghallgassuk az ő igéjét, az ő beszédét. Tudom magamról, én se vagyok sajnos más, gyakran még annyi erőt se veszünk magunkon, hogy magamon, hogy kinyissam az Isten igéjét, és egy kicsit ráfigyeljek, mert fontos az, amit nekem mondani akar. Gyakran még anyagiakban sem vagyunk képesek áldozni. De vajon miért? Miért van mindez így? Nos, egyszerű a felelet. Ádám Isten ellenességét hordozzuk valamennyien magunkba. Az ember, ahogy az előbb mondtam, a saját maga ura akar lenni. Az ember a saját maga istene és főpapja akar lenni egy szemében. Ezért is válik Isten gyilkosává. A kereszt leleplezi az embert. Milyen az ember? Olyan, amilyennek most elmondtam. Ez a rosszabbik fele, ez a lesújtó fele a kereszt üzenetének, de van egy másik üzenete is. És ez az, ami fölemel bennünket az Istenhez. Ez az, ami megvigasztal bennünket, ez az, ami bátorít minket. Hadd szóljak erről is. Mit ér az ember az Istennek? A kereszt ezt is leleplezi számunkra. Azt mondhatjuk, hogyha számunkra az Isten nem sokat ér, mi emberek mégis nagyon-nagyon sokat érünk az Istennek. Péter apostol igéje szerint ugyanis nem ezüstön vagy aranyon, hanem Jézus Krisztus drága vérén váltattunk meg, hogy ne folytassuk mi magunk is, elődeink, atyáink hiába való életét. A történelem minden lapja arról tanúskodik, hogyha az ember el is hagyta az Istent, az Isten nem hagyta el az embert. Ha az ember nem is törődött az Istennel, Isten akkor sem vonta meg gondviselő kegyelmét az embertől. Felhozza ma is napját jókra és gonoszokra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak egyaránt. Mégis Isten nem bizonyította meg az ő szeretetét hatalmasabban, annál, mint hogy az ő egyszülött fiát adta a mi bűneinkért. Egyszülött fiát adta értünk a keresztfán, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Ki hallott már olyanról, hogy a bűnös helyett a sértett bűnhődik? A 340. dicséretünkben olvastam egy versszakot, az 5. versszak. Kiírtam magamnak, elolvastam ezt az éneket, hát megrázott. Az énekes könyvünkben csak úgy énekelünk, nem is gondolkodunk el a szövegen, de ez a szöveg megrázott engem. A 340. dicséret 5. versszakában ez áll. Meghal a jó, ki hűség volt, s alázat. Az él, aki Isten bántására lázadt. A vétkes ember sértetlen, s bilincsben ott áll az Isten. A vétkes ember sértetlen, s bilincsben ott áll az Isten. Testvérek, mindez így van, és nem jelent ez kevesebbet, mint hogy a legmagasabbra és a legnagyobbra értékelt bennünket az Isten. Jézus egyszer azt mondta, ne féljetek, mert ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Nem tudom, hogy elgondoltuk-e már, végig gondoltuk-e már, hogy mi valóban ennyire drágák vagyunk az Istennek. Mi valóban ennyire szeret bennünket. Úgy gondolom, hogy ha végig gondoltuk már ezt, és beleborzongtunk, akkor nem maradhatunk közömbösek. Vajon nem azt kell-e mondanunk nekünk, Uram, hogyha Te ilyen sokra becsülsz engem, ha ilyen sokra tartasz engem, ilyen értékes vagyok a Te szemedben, hogy Jézust adtad értem, akkor Te sem érhetsz kevesebbet a számomra, mint hogy az egész életemet átadom neked, újra meg újra. Istennek az irántunk való szeretetét éppen abban láthatjuk meg, hogy kellünk neki. Hát azért vagyunk itt, azért vagyunk a templomban, azért hallhatjuk az ő igéjét, azért kelünk föl napról napra, mert kellünk neki, mert szeret bennünket. Olyan nagyon ragaszkodik, féltőn szeret minket az Úr, hogy még a fiát is kárhozatba engedi, csak hogy mi ne kerülhessünk oda. Mi menekülhessünk meg a kárhozattól. a hétfői Isten tiszteleten az irgalmas samaritánus történetéről volt szó. Gondolom, hogy sokan ismerjük ezt a történetet, Jézusnak az egyik legismertebb példázata, de azért röviden néhány szóba hadd mondjam el, mégis miről beszél ez a példázat. Arról van szó, hogy egy zsidó férfi Jeruzsálemből Jerikóba siet. Út közben azonban rablók kezébe kerül, azok kifosztják, megverik és félholtan ott hagyják az út szélén. Történetesen arra megy egy pap, meglátja őt, megnézi, aztán kikerüli. Aztán arra megy egy másik pap is, egy lévita, ő is megnézi ezt az embert, talán egy kicsit megborzong, de ő is ott hagyja. Aztán arra megy egy samaritánus. Samaritánus lehajol ehhez az emberhez, olajat önt a sebeibe, bekötözi azokat, fölteszi a szamarára, és elviszi a vendég fogadóba, hogy gondját viseljék neki. Testvérek, azt láttuk hétfőn, hogy ez a példázat megmutatja, milyen jellemzői vannak az irgalmas samaritánusnak. Az irgalmas felebarátnak szeme van arra, hogy meglássa a másik ember nyomorúságát. Úgy hiszem, sokszor azért nem is imádkozunk egymásért, mert nem tudunk egymásról, nem ismerjük egymásnak a gondjait, nehézségeit. Milyen küzdelmei vannak a másiknak. Az irgalmas samaritánusnak szeme van arra, hogy meglássa a másik nyomorúságát. Emlékszünk arra, hogyan hívta el Jézus Zákeust? Nagy tömeg vette körül az urat. Zákeust meg eltakarta a fának az ága, a levelei eltakarták. Jézus mégis meglátta ezt az embert. Szívében érezte, hogy ez az ember segítségre szorul. A felebarát mindig meglátja a másik szükségét. Aztán azt is megértettük a történetből, hogy a felebarátnak keze van arra, hogy segítsen a másikon. Isten Jézusban nyújtotta felénk a kezét, hogy újra magához emeljen bennünket. Aztán azt is megláttuk, hogy a felebarátnak ideje van a másikra. Jézus azt mondta, én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. Ez azt jelenti, hogy bármikor meghallgatlak téged, bármikor a rendelkezésedre állok, és segítek rajtad. Csak hívj engem segítségül. A felebarát képes áldozatot hozni a másikért. Az irgalmas samaritánus a pénztárcáját is megnyitotta. 2 dénárt hagyott a fogadósnál, hogy viseljen gondot a fogadós a félholtra vert emberen. Sőt, még azt is felajánlotta, hogy miután visszatér, és amit ráköltött 2 dénáron fel, még azt is meg fogja fizetni. A szeretet drága dolog. Jézus életét áldozta föl az ember üdvösségéért. Isten szeretete, Jézus Krisztus áldozata a legdrágább dolog a világon. S végül a samaritánusok és a zsidók nem szerették egymást, gyűlölték egymást. Mégis egy samaritánus szán meg és segít egy zsidó emberen. Talán, hogyha ez a zsidó férfi nem lett volna kiszolgáltatott, nem feküdt volna ott az út szélén, félholtan, nem fogadta volna el a samaritánus segítségét. Látjuk már, Jézus Krisztus maga az irgalmas samaritánus. Nos, ezt a történetet azért hoztam újra elő, mert ebből megláthatjuk, hogy mit ér az Istennek az ember. Azt mondja Jézus egy helyen, nekünk még a hajunk szála is számon van tartva. Ez is igaz. Testvérek, áldjuk Urunkat hatalmas és el nem múló szeretetéért, és ne éljünk vissza azzal. Ne tegyük hiába valóvá Krisztus áldozatát, hanem merítsünk abból erőt, újra meg újra, és akkor meg fogjuk látni, hogy Isten áldása kíséri a mi életünket. Amen. ige hirdetése felelve a 398. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A 398. dicséretünk első versszakát, amely ének itt kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy Te nem hallgatsz. Köszönjük, hogy a Te utolsó szavad a kereszt volt. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a keresztnél lelepleződünk mi magunk, és leleplezed magadat is. Köszönjük, hogy a kereszt az a biztos pont, ahol újra meg újra találkozhatunk veled. Urunk, mi gyakran hisszük magunkat jónak, becsületesnek, tisztának, és gyakran úgy képzeljük, hogy mi egyedül vagyunk jók ebben a világban. Minden ember hitvány, kihasznál bennünket, megcsal, de mi jók és tiszták vagyunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ezt a téves gondolatot, ezt a tévhitet. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket ebben a tévhitben, hiszen a keresztnél leleplezed magunkat, magunk előtt is. Szükségünk van, Urunk, erre a leleplezésre. Szükségünk van arra, hogy megvilágosítsd előttünk is, hogy valójában milyen emberek vagyunk, mert csak akkor érezzük, hogy mennyire éhezzük, mennyire szomjazzuk a Te bűnbocsátó kegyelmedet, mennyire vágyakozunk utánad, Urunk. Köszönjük neked ugyanakkor, hogy a kereszt rólad is beszél, a te szeretetedről, a te irgalmadról. Köszönjük, hogy ahogy egyik énekünkben áll, a kereszt elmúlás és rom felett áll, és mi újra meg újra leborulhatunk előtted. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet, köszönjük kegyelmedet, irgalmadat, hogy ez nem változik, elmúlás és rom felett sziklaszilárdan áll, kérünk téged, bocsásd meg a mi vétkeinket, gyengeségeinket, és juttass el bennünket a kereszthez. Áldj meg minket, Urunk, továbbra is a te igéddel, beszédeddel, jelenléteddel, légy velünk, áld meg ezt a gyülekezetet, imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, add, hogy ne a széthúzás, hanem az összetartozás legyen jellemzője népünknek, vezess bennünket a keskeny úton, vezess bennünket vissza, hogyha letérünk arról, és a te áldásod és kegyelmed kísérje a mi életünket. Ezért kérünk, Urunk, hallgasd meg a mi imádságunkat. A Te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Mindenek előtt nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a lánkérkező napok ünnepületre alkalmazom is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk lánkérkező gyülekezeti helyiségünkben. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk, csütörtökön 6 órától gyülekezeti helyiségünket. Pénteken délután 5 órától a gyermekek számára konfirmációi előkészítő órát. 6 órától a kisítélet, 7 órától pedig a nagyviszi, 8 órától pedig a bibliakörnyeket tartjuk. Hétfőn este természetesen nem mondtam, de meg lesz a felnőttek számára is a konfirmációi előkészítő, megtartjuk este 7 órától. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 7 órától az Isten tiszteletünk ebben az időben a gyermekek számára lesz a gyülekezeti helyiségünkben gyermekének tartani. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ma délután 4 órára a gyülekezeti helyiségünk az alaksorba, ima órára. Hirdetem azt is, ahogyan az már elhangzott elmúlt vasárnap is, most itt az istentisztelet után azok a testvérek, akik szeretnének az erdélyi testvér gyülekezetünkben velük együtt eljönni, egy rövid tájékoztatót hallgathatnak meg erről az útról, tehát kérjük ezeket a testvéreket, hogy maradjanak itt az istentisztelet után. Felhívom a testvérek figyelmét arra az előadás sorozatra is, amely február 9-én kezdődik el, Fájdi Ferenc keresztény pszichológus tartja az előadásokat. Az első előadás tehát február 9-én lesz, ez egy szerdai nap, este 7 órai kezdődik itt a templomban. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt még néhány percig. Köszönöm szépen. Kérdezem azt is, hogy lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át a református egyháznak utaljuk, a másik 1%-át pedig a Mered alapítványnak segíti, támogatja ez a Pro Ecclesia alapítvány. Ezzel kapcsolatban hirdetem azt is, hogy az alapítványra befizetett összeg után adó visszatérítést lehet igényelni, igénybe venni. A szükséges adatokat tartalmazó lapot ehhez megtaláljuk hátul a kiáratnál, itt a felsei mellett. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Szilágyi Károlyi Berki Máriától búcsúztunk, aki 1954. július 14. egyesztendő január 20-án szintén Budapesten ment el. Az Úristentől kívánunk most is a gyászoló család tagjai számára sok erőt, vigasztalást és békességet. Hordozunk és imádságot. Az adakozás lehetőségét kérdezem, mégis ezzel kapcsolatban szeretném megosztani a testvérekkel az örömmel, melyről azért néhányan már tudnak itt a gyülekezetből. Ott kell kezdenem, hogy múlt hétfőn olvashattuk a Bibliaolvasó Palaut alapján, János evangéliumából azt a történetet, mely arról szól, hogy Jézus Krisztushoz nagy sokaság közeledik, mint egy 5000 férfi, és nyilván asszonyok és gyermekek is vannak, mint amit Isten a történetben. Jézus Krisztus látja azt, hogy fáradtak, éhesek, felteszi a kérdést az egyik tanítványnak, Fülöpnek, honnan veszünk kenyeret, hogy ezeknek az embereknek az éhségét csillapít, amit tudjuk. János evangélista feljegyzi azt is, hogy elhangzott Jézusnak a szájában ez a kérdés, azért, hogy próbára tegye a tanítványokat, de Jézus Krisztus már tudta, hogy mit fog cselekedni. Ez az ige akkor számomra olyan sokat jelentett, hogy aztán a rákezdődő napokban többeknek elmondtam, akikkel találkoztam, és egy héttel ezelőtt a vasárnapi istentiszteletnek az alapigéje is ez volt, tehát akik voltak, azok emlékezhetnek rá. Hallgathattuk tehát egy héttel ezelőtt ezt az ígét. Azért is sokat jelentett számomra ez, hiszen tudjuk azt is, hogy itt az épületünkben átalakító munkák folynak, és az elmúlt napokban éppen ott tartottunk, hogy tudtuk, hogy bizonyos munkákat jó lenne most még elvégezni, de a pénzünk az egyre kevesebb. Tulajdonképpen kicsit ugyanabban a helyzetben voltunk, mint amelyben ott akkor is körül azok az emberek, meg a tanítványok. A pénzünk az kevés, a feladat az nagy, folytatni kellene, jó lenne folytatni, de hogyan? Egy évvel ezelőtt az istentiszteleten nem csak hetedikét hallgathattuk, hanem a záró imádságunkban imádkoztunk, és Isten elé vittük az építkezésünket és ezt a munkát is. És aztán, amikor vége volt az istentiszteletnek, és a presbiter testvérek megszámolták a perselyként, a diakónia feliratú perselybe beletett adományokat is, amelyek ugye az építkezésre érkeznek, akkor tapasztalták és mondták, aztán boldogan, nagy örömmel nekem is az örömhírt, hogy benne volt ebben a felsőben a boríték, amely 400 000 forintot tartalmazott. Íme az Úr Jézus Krisztus tudja, hogy mit fog cselekedni. Ha mi elmondjuk neki, ha a gondjainkat, a hiányainkat, a nehézségeinket imádságban elítsáljuk, akkor nem hiába tesszük ezt. És az a csodálatos, hogy mindig azt látjuk, hogy az az akadály, amely előttünk áll nagy, vagy hogy az a feladat milyen nehéz, de Jézus Krisztus már tudja, hogy mit fog cselekedni. Íme itt is tudta, és válaszolt erre, így módon, hogy azért most legalábbis még a munkát tudtuk folytatni, legyen áldott a mi Úrunk Istenünk azért, hogy ő így számon tart bennünket, hogy valóban ennyire ide figyel ránk, és bárcsak minél tudunk ezt tudna így mozgósítani és használni, hogy azt, amit van, azt mernénk, azt tudnánk jó szívvel odaszállni, az ő céljaira, az ő szolgálatára, hogy megállhassa azt, mert aztán többszörösen adja vissza. Mint ahogyan ott abban a történetben is láthatjuk, hogy az a gyermek, akinél végül is találtak 5 kenyeret és 2 halat, odaszánta, odaadta Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztus azt a keveset megáldotta, és sok lett belőle, annyi lett belőle, hogy elég lesz az 5000 férfinak, elég lesz egy hatalmas sokaságnak, és jól lakhatnak. Így bátorítom a testvéreket arra, hogy merjük azt, amit van, oda szállni az Úrnak, rendelkezésére adni, mert biztos, hogy többszörösen biztatja és gazdagon megáldja az életünket. Fordozzuk így imádságainkban tovább az építkezésünket is, és amikor adományainkat adjuk, akkor is gondoljunk így rá. Annál is inkább, hiszen most, ahogy a szigetelési munkákat végezték az elmúlt napokban lent az alaksori helyiségekben, akkor vált bizonyossá az, hogy szükséges arra is, hogy külső szigetelést végezzenek el, ami azt jelenti, hogy kívülről kell majd fölásni, illetve hát aláásni a falnak is úgy elvégezni ezt a szigetelő munkát, ami azt jelenti, hogy megint nyilván nem kis összeget kell majd ezért a munkáért kifizetni. De én hiszem, hogyha tudunk így az Úristen előtt megállni, és így megszállni elsősorban magunkat és mindenünket, és így összetudni, akkor megáldja ezt a munkát is, és elvégezhetjük az ő dicsőségére, meg azért, hogy mi aztán itt egy nagy családként valóban nem csak a vasárnap istentiszteleten lehessünk együtt, hanem hétközi alkalmakon is, egy-egy szeretett vendégségen is, később talán már nem csak itt állva, fogyasztjuk el azt a süteményt, hogy teját, hogy le tudjunk ülni, hiszen ott lent egy újabb, nagyobb helyiséget nyerünk majd, hogyha ezeket a munkákat elvégezhetjük. Legyen hát áldott az Úr azért, hogy ő ma is tesz csodákat, és mi pedig merjük magunkat odaszállni így az ő szolgálatára.
Végezetül a 398. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik versszakait énekeljük el, az utolsó ötödik versszakot fennállva énekeljük. Kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!